Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztőm Kovács Klári nevében is. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ez itt az Eredet. Ismét kutathatjuk a történelmet, a múltat, és hát nem ülök egyedül a stúdióban, hiszen Horváth Veronikát, a Magyarságkutató Intézet régészeti kutatóközpontjának tudományos segédmunkatársát köszönthetem itt, üdvözlöm.
Jó napot a hallgatóknak.
És hát nem árulok el titkot, hogy aki rendszeres Eredet hallgató, az tudhatja, hogy már beszélgettem önnel, és a szkítákról kezdtünk el beszélgetni a Krisztus előtt 8. század második felétől, Krisztus előtt 6. század elejéig Elő-Ázsia területén zajló úgynevezett kimmer szkíta hadjáratok nagyban hozzájárultak a szkíta kultúra kialakulásához, fejlődéséhez, elterjedéséhez, nyugati és keleti irányba egyaránt. Erről beszélgettünk legutóbb is, és ezt a témát folytatnánk most is. Összefoglalásképpen mondjuk el még egyszer, hogy mit is jelent maga a szkíta név, és hogyan azonosítható régészetileg. Nem kell olyan részletesen, hiszen felhívom a hallgatók figyelmét, hogy a Spirit FM hírek YouTube csatornáján október 28-ai adásunkat meghallgató egyébként az előzetesből meg tudják akkor az eddig információkat hallgatni. No, de akkor összefoglalva röviden viszont mit mondhatnánk el a szkítákról?
Nos, először is kezdeném azzal, hogy maga a szkíta név az egy gyűjtőnév lényegében, amely elsőként az antik görög forrásokban jelentek meg, például Hérodotosznál. Másrészt, hogyha régészeti szempontból nézzük, akkor a szkíták, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy a szkíta típusú kultúrával rendelkező bíró népek a Krisztus előtti 9-8. Századtól egészen a 3. századig éltek az eurázsiai sztyeppe erdős, füves és sztyeppei részén, Kínától egészen a Duna felső folyásáig, ez a mai Dél-Németország területe. A kutatás általában véve az úgynevezett szkíta triád alapján azonosítja be ezt a kultúrát, ami lényegében adott típusú lószerszámokat, közel- és távolharcra alkalmas fegyvereket, töröket, kardokat, nyílhegyeket, olykor-olykor íjakat is tartalmaz, habár ugye az íleletek eléggé ritkásak ugye Közép- és Kelet-Európa területén, illetve tegezvereteket, valamint a úgynevezett szkíta állat ábrázolások, szkíta stílusban megalkotott állatábrázolások alapján különíti el, ismeri fel és azonosítja ezt a kultúrát. Mindazonáltal ugye ez a úgynevezett szkíta triád, ez sajnos ugye egy mesterséges fogalom, amelyet az 1952-es moszkvai szkíta szarmatakori régészeti konferencián vetett fel először Boris Nikolajevics Grákov és Anna Ivanova Meljukova, és innentől fogva lényegében ez a fogalom fokozatosan kibővült ugye más tárgytípusokkal is. Tehát egyes kutatók például a szkíta kultúra jellegzetességeként említik az úgynevezett olbiai típusú bronztükröket. Tehát azokon is találhatóak például szarvas, kecske, illetve oroszlán, illetve néha vaddisznó ábrázolások. Vagy lehetne mondani ugye a bronzüstöket, egy-egy ékszertípust, illetve a kelet-európai sztyeppén, inkább a sztyeppe régióban ismertek a harcosokat ábrázoló kőztélék. Napjainkban ugye a szkíta kultúra meghatározásának szerves részét képezi, ugye nem csak a tárgyi leletanyag, hanem maga ugye a leletanyagok környezete is. Itt például mondhatnám magát a temetkezési ritust, ami a tárgytípusokhoz, illetve a leletanyaghoz képest eléggé eltérő képet mutat, akár a kelet-európai, akár a közép-ázsiai, illetve a belső-ázsiai régióban is. Tehát itt például tudnám mondani, Kelet-Európa területén, például a koraszkita korban nagyon elterjedtek a négyzetes sírkamrák, amelyeknek a sarkában faoszlopok nyomai, tehát ugye kisebb gödrök, kisebb-nagyobb gödrök maradtak meg, amelyek lényegében ugye, hogy ilyen sátortetős alakzatot feltételeznek. Vagy egy picivel más ilyen sírépítménynek a szerkezetét feltételezik. Ezekhez a sírgödökhöz pont ezen a területen délről volt egy úgynevezett ilyen dromoszos, kicsit ilyen lejtős szerkezetű bejárat. Akkor például Kazasztánból érdekes mód, megvannak hasonló sírkamra szerkezetek, viszont ott a sírkamrákat ugye nem fából, hanem néha kőből építették, illetve ezek a dromoszok bejáratok főként észak-kelet-kelet felől nyílnak. Tehát ilyenek figyelhetők meg például Kelet-Kazasztán, Dél-Kelet-Kazasztán területén, illetve Közép-Kazasztánban is, és jelenleg a kutatók azon az állásponton vannak, hogy ez a keleti, észak-keleti irányból kialakított bejárat, ez lényegében meg később bronzkorban az úgynevezett Begázi Dandibajev kultúrának a lényegében kőlapos, tehát kőlapokból kialakított négyszögletes sírkamrás temetkezéseihez kapcsolhatóak. Illetve itt még hoznám fel, hogy a belső Ázsiában megint csak más ugye, a temetkezési ritus. Például Tuva területén ugye a jelenlegi kutatását az Aldibel kultúrának megnevezett temetkezések, illetve a kurgán temetkezések alatt nagyon sokszor előfordulnak például gerendából kialakított sírkamrák egy esetben, illetve más esetben itt szintén megvannak ezek a nem túl mély sírgödörben kialakított, tehát kő szarkofágot utánzott, de kőlapokból kialakított ilyen temetkezések. Tehát lényegében elmondható az, hogy a szkíta kultúra, hogy első ránézése, tehát ez alapján úgymond a triád, illetve a tárgyi lelet anyag alapján lényegében egy viszonylag egységes képet mutat, viszont hogyha egyes régiókat külön megnézzünk, akkor az állapítható meg, hogy térbeli, időbeli fejlődésüknek a ritmusa tehát teljesen eltérő volt.
Milyen elméletek léteznek a szkíta kultúra eredetéről?
Nos, hát kiindulva ugye a kelet-európai és ázsiai régészeti lelőhelyek és leletanyagok összességéből, és természetesen figyelembe véve azt, hogy az idő során melyik régióban ezek a tárgyak, lelőhelyek mikor és hogy gyarapodtak, a szkíta kultúra eredetének jelenleg háromféle elméletét tartják számon. Az első az úgynevezett autokton elmélet, tehát azt jelenti, hogy ez helyi alapú, amely azt akarja, hogy a szkíta kultúra a késő bronzkorban a kelet-európai sztyeppe zónában élt helyi népességek kultúrájából fejlődhetett ki. Tehát itt lényegében arról van szó, hogy a mai Ukrajna, Azovi-tenger, illetve egészen a Dobrudzsáig terjedő területen élt népek, a kultúrája, tehát lényegében itt a Noa Szabatinovka, a Belozerka típusú temetkezésekre, rámiákra gondolok például. Ezekre a kulturális elemekre alapozva alakulhatott ki itt a szkíta kultúra. Ezt az elméletet képviselte részben Boris Nikolajevics Grákov és Anna Ivanova Meljukova, illetőleg Mihail Ilarionovics Artamonov elmélete is nagyjából hasonlóról szól, miközben a kimmereket a kora, illetve a középső bronzkorban létezett úgynevezett katakomba kultúra jellegzetességeivel ugye hasonlította össze, illetőleg a szkítákat a késő gerendavázas kultúrának a temetkezéseivel, kerámiáival, lehetséges életmódbeli jellegzetességeivel próbálta meg összevetni. Illetőleg még kiemelném Alekszandr Mihajlovics Leszkov elméletét, melyben a kimmereket, az úgynevezett Csernogorovka típusú leletanyagok, a szkítákat pedig a Novocserkaszki típusú leletanyagokkal hozta összefüggésbe. Most ez pontosan azt jelenti, hogy egyrészt ugye Leszkov elmélete itt nem temetkezésekre és mondjuk nem kerámiára épül, hanem pont, hogy lószerszámokról és fegyverekről van szó. A Csernogorovka típusú anyagok azok részben a Donyec folyó, illetve a Nagy-Kaukázustól északnyugatra található előhegyekben talált temetkezések, illetve szorványleletekről van szó, illetve a Novocserkaszki típusú leletanyagok pedig konkrétan inkább a Nagy-Kaukázustól északra található leletanyagokról, lószerszámokról az elnevezése. Tehát itt lényegében itt ez a különbség a megközelítésében. A másik, második elmélet az úgynevezett közel-keleti eredet, amely főként inkább az állatábrázolásokat, párducokat, oroszlánokat, vagy disznókat, kecskéket, az előzményeit keresi a közel-keleti, tehát az új asszír, az urartó, illetve a méd ilyen művészeti repertoárokban. Tehát ilyen ábrázolások ismertek például a délnyugat irányban előkerült ziviei kincsleletben, illetőleg a Nagy-Kaukázustól északra a Kubán folyó mentén található kelermeszi kurgánokban, illetve viszonylag újnak számít, de az 1980-as években Dél-Kelet-Kazasztánban előkerült úgynevezett zsalauli kincsleletekben is megtalálhatóak ugyanezek az állatábrázolások. Az állatábrázolásokon kívül még megemlíteném Natália Lvovna Csénova szovjet kutatónő munkásságát, aki 1967-ben megjelent disszertációjában a Minuszinszki medencei koraszkita kori, tehát ottani tagárkultúrához kapcsolódó fegyvertípusait, tehát fokosait, baltáit, és egyéb más eszköztípusainak az előzményeit lényegében a mai Luristán, illetve Nyugat-Irán területén, valamint a Mezopotámia, tehát ugye a mai Irak területén az ottani régebbi kultúráknak a tártípusai között kereste. A harmadik elmélet, amit manapság inkább bártolnak, meg inkább úgy elterjedtebb lett, ez ugye a belső ázsiai eredet, amely valójában az 1950-es évek végén, 1960-as évek elején bontakozott ki Alekszej Ivanovics Terenoskin munkássága, a szovjet kutató munkássága során. Viszont egy picit visszamennék időben, mert ez a belső ázsiai eredetnek, tehát van egy kisebb, azt hiszem 1930-as, 40-es években kezdődő kis csökevénye, tehát amikor eleve ugye a Közép-Ázsia, illetve a kazasztáni ásatások ebbe az időben elkezdődtek Szergej Tolsztó vezetésével a Szirdarja és az Amudarja mentén. Viszont ugye jött a második világháború, az ásatások megszakadtak, és például Terenoskinék vitték tovább, illetve valamilyen szinten Tolsztov is, ugye 1900, azt hiszem, ha jól emlékszem, 45-47-től. Szóval az a lényeg, hogy tehát az elmélet lényege az, hogy a szkétek valahonnan Ázsia belsejéből érkeznek, tehát kicsit így homályosan megfogalmazva, viszont itt ugye több szempontot is figyelembe kell venni. Az első rögtön az, hogy nemrégiben több tett orosz nyelvű, illetve magyar nyelvű fordítást is átnéztem Hérodotosznál, és sehol nem írja azt, hogy konkrétan Ázsia belsejéből jönnének, hanem csak annyit, hogy Ázsiából jöttek. Illetve amikor kitér arra, hogy mielőtt a szkíták elfoglalták volna a médiát, tehát ugye a méd birodalmat, akkor lényegében azt írja, hogy a médek akkor egész Ázsiát uralták. Tehát egész Ázsiának a fogalma a Krisztus előtti 5. században Hérodotosz idején az teljesen más jelentett, mint a mai időszakban, illetve Terenoskin idején mondjuk az 1950-es, 60-as években. A másik pedig az, hogy tehát amikor tehát kicsit jobban úgymond elkezdtek volna fellendülni az ásatások, ugye 50-es, 60-as években, Közép-Ázsiában, Szirdarja, illetve Amudarja mentén, mai Kazasztán területén, illetve Üzbegisztán területén is, ugye részben szovjet, részben kazak tudósok vezetésével, tehát itt ugye tudnám említeni a Szirdarja menti ásatásokat, tehát konkrétan mondjuk nem csak szkítakori, hanem középkori városokat is ugye kerültek föltárásra, illetve a Szirdarja mentén, itt például a Tagisken és Újgaraki temetőknek az ásatása is ekkor kezdődött el, illetőleg Közép- és Kelet-Kazasztánban Szergejevics Csernyikovnak, a Csilikti temetőnek, illetve néhány kurgának a feltárása is ekkor történt meg. Viszont az a gond ezzel, hogy tehát lényegében ugye a szkíta, illetve ha most a forrásokat nézzük, akkor a perzsák által, ugye akkoriban a szakának nevezett törzsekhez, akkor ugye legkorábbi megjelenésük ebben az időszakban, tehát mindössze nagyon kevéssé volt ismert. Tényleg alig volt kurgán, temetkezés, illetve szorványok voltak néha-néha. És ugye ezek alapján lényegében eléggé nehéz lehetett úgymond megállapítani, hogy most akkor tényleg belső Ázsiából jöhettek a szkíták. És az a helyzet, hogy nem csak Kazasztánban, hanem például az Altájnak a határvidékén is, illetve a magasabb, hát most ezt oroszból fordítva úgy lehetne mondani, hogy magasabb hegyvidéki részein is eléggé kevés koraszkétakori lelőhely, illetve leletanyag volt ismert, illetve a Minuszinszki és a Tuvai régiókról is ugyanezek mondhatók el. Másrészt ugye ezek a lelőhelyek, leletek akkoriban a Krisztus előtti 7.-6. századra voltak datálva, amint ugye a kelet-európai sztyeppe régióban is ugye a szkéta kultúra megjelenését akkoriban a Krisztus előtti 7. század közepén második felénél korábbra nem datálták. És itt még meg kell jegyeznem azt is, hogy ebben az időszakban, tehát itt ugye 50-es, 60-as, illetve még 70-es évekről van szó, hogy akármilyen úgymond szkítakori leletanyag, temetkezés került elő Közép-Ázsiában, illetve Nyugat- vagy Dél-Szibériában, lényegében ezeknek a párhuzamait akkoriban nagyon sok esetben a kelet-európai szkítakori leletanyagok lelőhelyek között keresték, és a lényegében azt is el kell mondanom, hogy akár 1930-tól, illetve 1950-es években, illetve még talán az 1980-as években is, amikor már azért picivel több, illetve újabb eredmények is lesznek, akkor is úgymond hajlamosabbak voltak visszanyúlni a kelet-európai területekre jellemző szkítakori kronológia kialakításhoz. Tehát ugyanaz a hármas tagolás, és kb. Ugyanazok az időbeli korszakok századra pontosan.
Műsoridőnk rohan, ezért ugranék egyet, és arról kérdezném, hogy jelenleg milyen új eredmények vannak a szkíta kultúra kutatásában?
Nagyon röviden kitérnék arra, hogy 1970 és 74 között a Tuvai Autonóm Köztársaság területén Mihály Petrovics Gráznov és Mongus Urgulo Olovics Manna jól vezetésével került sor az Arzsán 1-es kurgán feltárására, amely lényegében, tehát ugye temetkezés leletanyag, illetve lótemetkezések összetételének vizsgálatai lényegében fokozatosan megváltoztatják a kutatóknak a kultúra eredetéről addig alkotott véleményét, tehát itt lényegében arról van szó, hogy itt a belső ázsiai eredet is valamilyen szinten így tehát úgymond meginog, és így revízióra szorul lényegében. Tehát ugye ezen problematika mentén ugye 1980-2000-es években ugye Kazasztánban, Nyugat- és Dél-Szibériában, Kirgizisztánban, illetve Észak-Kína területén is újabb temetkezések, települések kerültek itt feltárásra. Itt például mondhatnám Kazasztán, hogy a Közép-Kazasztán területén Arman Zijadanovic Bejszenovnak a kutatásait említhetném például az Altáj határvidékéről, tehát lényegében az Altáj északnyugati erdősztyeppés területéről előkerült újabb kurgán temetkezéseket, amelyek érdekes mond nagyon sok lótemetkezéseket tartalmaznak, körülbelül nem olyan sokat, mint mondjuk ugye az Arzsánban, tehát nem 160 lóról van szó, hanem mindössze 2-3 maximum ugye 4 lótemetkezés, némelyik még föl is szerszámozva. És hát ugye Észak-Kína területén pedig azt lehet elmondani, hogy vagy az 1950-es, 60-as években már megásott anyagok kerültek újra publikálásra, illetve mondjuk ezeknek az értelmezésével egy kicsikét ugye vigyázni kell, mert másképp értelmezik az orosz, illetve másképp értelmezik ugye a kínai kutatók. Illetőleg ugye, tehát eleve Kína területén, ugye a késő bronzkor, koravaskor volt egy önálló kulturális közegük, és ide körülbelül a Krisztus előtti 7. századtól, 8. század vége, 7. századtól, kutatótól függően törnek be, jelennek meg nyugati irányból tehát a szkíta kultúrára jellemző tártípusok, kulturális hatások, és tehát ezeknek publikálása is lényegében, ha nem is olyan mértékben, de a 2000-es évektől lényegében felgyorsult. Illetve ezen kívül még megemlítenék olyan kulturális jelenségeket, amelyeknek a felbukkanás, illetve kutatása, értelmezése, tehát ugye a leletanyag bővülése során ez kicsit jobban ugye figyelembe került. Ilyenek például ugye a Dél-Urál környékén és Dél-Szibériában megjelenő vasfegyverek, tehát olyan fegyvertípusok, amelyeknek a technológiája, készítése maga, a formai előzménye nem található meg se Dél-Szibériában, se Nyugat-Szibériában például. Ilyenek például az Urál déli és keleti lábán, illetve az Araltó környékén felbukkanó bronzból, illetve vasból készült bimetál fokosok, illetve Közép-Kazasztán területén, illetve konkrétan ugye az Ujgaraki dél-tagiszkeni temetőből előkerült vasból kovácsolt zablaoldaltagok. Az érdekes, hogy például ezeknek a konkrét technológiai vizsgálat, ami mai napig nem történt meg. Akkor lehetne például mondani itt a kesselyűre emlékeztető ragadozó madarakat ábrázoló aranyvereteket, ugye Közép- és Kelet-Kazasztán úgynevezett fejedelmi sírjaiból, amelynek az a különlegessége, hogy a kazak kutatók ilyen sasmadárféle ragadozónak ábrázolják őket, viszont figyelembe véve, hogy a Kazasztánnak az élővilágát az adott területeken, tehát itt Kelet-Kazasztán, Dél-Kelet-Kazasztánról van szó, ahol hegyvidékesebb, tehát lankásabb hegyvidékek találhatóak. Inkább azt lehetne mondani, hogy tehát ez a kesselyű, mint olyan, tehát teljesen más területről származik, inkább Elő-Ázsia-Kaukázus felé visz. Illetőleg még kiemelnék olyan késő bronzkori, előzmény nélküli fegyvertípusokat a altáji határvidékről, illetve Észak-Kazasztán, illetve az Altájtól északra található területeken, amelyeknek lényegében a késő bronzkorban nincsenek meg az előzményei, annál inkább megtalálhatóak például a Kaukázustól délre, de nem bronzból, hanem mondjuk vasból, vagy bronzból és vasból. A Nagy-Kaukázustól északra, az északnyugati lejtőkön, a Kubán folyó mentén és a középső hegyvonatoktól északabbra talált kurgánok, temetkezések leleteit az orosz kutatók jelentős része jó részt az elő-ázsiai hadjáratokból hazatért harcosok zsákmányának vagy importnak tekintik. Vannak például olyan vágófegyverek, kardok, illetve törtípusok, amelyek esetén kimutathatóak transzkaukázusi, északkaukázusi eredetük, illetve elterjedésük a Nagy-Kaukázustól északra, és ezeknek olykor még nagyon jó Kárpát-medencei, konkrétan erdélyi párhuzama is vannak. Illetőleg vannak olyan nyílhegy, illetve lószerszám típusok a Nagy-Kaukázustól északra, amelyek megjelenését ezen a területen egyes kutatók az elő-ázsiai hadjáratoknak való részvételével azonosítja. A temetkezési rítusban megjelenő kocsisírokat, ilyen például a Kubán környékén, a Majkop környékén található például Uasító 1-es, 2-es temetők, illetve más temetkezéseknél, hogy ahol ugye vontatásra alkalmas lószerszám alkatrészek kerültek előtt, egy az egybe sokszor elő-ázsiai párhuzamra hivatkoznak. Igen ám, csak ugye vannak olyan kutatók, akik meg úgy gondolják, hogy ezeket kicsit árnyaltabban kellene vizsgálni, és felhívják a figyelmet ugye az egyes tárgytípusok technológiai különbségére. Itt például arra gondolok, hogy ugye a Kaukázustól északra, például a Kiszlovodsz környékén, ugye Klinjár temetőiben kerültek el úgynevezett asszirtípusú sisakok. Nos, azok azon a területen úgymond kalapált bronzlemezből készültek, amelyeket ugye szegecsekkel rögzítettek. Ugyanez a forma, itt ugye csak formáról beszélünk, tehát lényegében ennek az eredete igazából ugye Urartu felől kerülhet, tehát Urartuból származik ez a típusú sisak, csak ugye Urartunál meg úgy csinálják ezeket a sisakokat, hogy egy bronzlapból kalapálják ki őket. Az a helyzet, hogy ezek a szegecselt sisakok, vagy akár szegecselt edények, tehát a szegecselés, mint olyan, ez lényegében a Nagy-Kaukázustól északra található meg ez a technológia, sőt, ha egy icipicit tovább megyek, maga már, tehát szegecselt edények már a késő bronzkorban is voltak, csak ugye a Krisztus előtti 8. század végétől, amikor megindulnak ezek a hadjáratok, akkor tehát újabb formák jelennek meg.
Nagyon sajnálom, hogy le kell, hogy zárjuk, de a műsorunk végéhez értünk. Nagyon szépen köszönöm Horváth Veronikának, a Magyarság Kutatóintézet Régészeti Kutatóközpontjának tudományos segédmunkatársának, hogy eljött hozzánk, és ismét hallhattunk a szkítákról.
Én is nagyon köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatók, búcsúzok mára, de egy hét múlva ismét eredet, tartsanak velünk akkor is, viszont hallásra.